szervusztok ismét, itt vagyunk az Okos Utas magazint, halljátok a Rádió Cafén Ács Gáborral, illetve velem szemben Okos Utas társunkkal, Andonov Alexivel, aki itt van a stúdióban. Szevasz, Alexi.
Szervusztok.
Aki most kérdező szerepben fog föllépni, az egyik mai történetünk, amit hozunk, vagy hozok, az olyan lesz, amiben Alexi nem vett részt, rokon szakmában, vagy hasonlóban igen, mert hogy megint hajózunk egy kicsit, és noha a nagy nyaralóhajózás témakörben azért elég sok kört megfutottunk, és nagyjából, ha nem is teljes képet, de amennyit igazából alapszinten tudnivalóként érdemes elmondani, felsorolni, azt megtettük, de egy egészen különleges hajózásról lesz most szó, amely más, mint a nyaralóhajózás, és nagyon izgalmas történelme van, és a világ egyik legszebb útvonala, ahova most beálltak új hajók is, úgyhogy ez egy külön történet, ezt semmiképpen sem hagyhattuk ki a műsorból, tehát a norvég postahajó útvonalra beálló vadonatúj szereplőnek a vadonatúj és zöld és elképesztő élményt nyújtó hajókirándulásáról lesz majd szó a műsor második felében. Aztán kis síelés is lesz, Alexia fapados síelés megmutatja, hát a fapados síeléshez kapcsolódóan, hogy most olcsón és jól merre lehet menni, illetve milyen tapasztalatai vannak, de ezt megelőzően, hogy visszafelé menjünk az ismertetésben, már most rögtön az elején futunk egy kört az ügyben, hogy nagyon komoly menetrendváltozások, módosítások voltak a Wizzairnél. Ezt megszokhattuk azért, ez minden évben kétszer megvan, hogy átírják a menetrendet, de most újabb fejlemények vannak, és elképzelhető, hogy még lesznek majd komoly változások, amiből az is következhet, hogy felborul az a rendszer, amit sokszor emlegetünk, és elmondjuk, hogy mikor érdemes foglalni, mikor a legolcsóbbak egyek, mikor érdemes turkálni. Na most lehet, hogy idén ez máshogy alakul, mint amit az elmúlt években láttunk, és az ismert szabályok azok felborulnak. Úgyhogy erről beszélgetünk. Mi is ennek az oka? Hát akkor kezdjük innen.
Hát itt volt a héten ugye a hír, hogy a Wizzair már készül a ukrajnai háború végére, és már konkrétan bejelentették, hogy 30 útvonalra és kb. 5 millió székkel készülnek itt a háború végére, tehát gyakorlatilag ilyen 6-8 héttel, ahogy lehet repülni Ukrajnába, ők már készülnek a piacra repülni. Egyébként a Ryanair mellette is bejelentette, hogy ők is készülnek nyitni, ha még nem is ennyire konkrétan a Ukrajnába, tehát hogy alapvetően a kijevi meg a Lvovi bázis az a kettő, ahonnan repülnének. Most persze ez nyilván ez egy nyitott kérdés, hogy egyáltalán mikor lesz meg, stb. Tehát ez most egyelőre egy spekuláció, hogy pontosan mikor lesz vége ennek a háborúnak, de azért, ahogy látszanak az események, tehát simán lehet, hogy néhány hónapon belül ez tény lesz. És ahogy tény lesz, akkor viszont, tehát például a Wizzairnek ez az 5 millió szék, ez körülbelül a 7-8%-a kapacitásának. Tehát így azért jelentősen át fog alakulni valószínűleg, így a menetrendbe bele kell, hogy nyúljanak ahhoz, hogy...
Így van, mert a menetrend az, ami most kész van, az enélkül.
Igen, és emellett egyébként van egy másik, amiről most nem jelentették be, de kérdés nyilván ez az, hogyha például vége van ennek a háborúnak, akkor nagy valószínűséggel az első dolog, ami újra fog indulni Oroszországgal, az a légiforgalom lesz. Tehát ott még egyelőre semmilyen bejelentés nincs, de én szerintem
hát azért... kicsit, hogy meg is égették magukat, amikor ugye volt egy próbálkozás már háború alatt, meg a szankciók már ugye életbe léptek, de hogy hát az Abu Dhabi cég, arra ez nem vonatkozik, akkor onnan járjunk Oroszországba, de akkora volt a fölháborodás, és hát például Ukrajnából olyan érthető egyébként gyűlölet cunami indult, hogy ezt követően úgy döntöttek, hogy hát ezt akkor jobb nem lenne jobb forszírozni, itt a brand nagyobbat sérülne, meg mondjuk az ukrán piacot befolyásolná negatívan, hogyha mi az orosz járatokat ekkor üzemeltetnénk. Ez a kérdés most is fölmerül, hogyha lesz békekötés, vagy legalább egy tűzszünet, aminek nyomán újraindulhat a polgári repülés, hogy ezt bevállalják-e?
Hát itt az a kérdés, hogy ha tömegesen úgymond, nem tudom, ha 5-6 európai légitársaság elkezdett repülni Oroszországba, akkor nyilván, ha ebből az egyik a Wizzair, akkor ebből nincs probléma.
Hát az szinte biztos, hogy ha szankciókat feloldják, vagy enyhítik Oroszországgal szemben, akkor automatikusan, akkor rögtön ebbe üzletet látnak, és Wizz Air az első között lesz, aki repülni fog, neki már az egy jól beágyazott, hát nem jól beágyazott, de egy komoly növekedésben levő, és olyan piaca volt, amiben sokat investált. Tehát biztos, hogy ezt nem engedni el, és újra próbálná fölvenni, csak talán ezzel kapcsolatosan érthető módon óvatosabban kommunikálnak most, amikor még a háború tart. Biztos, hogy Ukrajnában ennek be először, tehát ez egy inkább egy későbbi történet, de hogyha odarakják a kapacitásoknak a 7-8%-át, akkor azt máshonnan el kell venni, és akkor gyakorlatilag nem egy nagy menetrendi újraírás lesz, és mindenkinek, ami az utasnak mit jelent, te már foglaltál valamit, módosítás, törlés, és ahelyett simán jöhet még egy hullám, hogyha ez megvalósul, erre érdemes készülni.
Hát igen, ez egyrészt menetrendmódosítás fog következni, másrészt áremelkedés is. Tehát, hogy mind a kettő, tehát, hogy emiatt nem feltétlenül nem érdemes foglalni, mert lehet, hogy érdemes foglalni, csak maximum arra kell felkészülni, hogy akkor a menetrend változás után akkor kicsit rugalmasabban hozzáállni a dologhoz, de ha nem foglal az ember, akkor meg lehet, hogy később meg sokkal drágább lesz, úgyhogy tehát így ezt a kettőt kell mérlegelni.
Az általános alapelv az, hogy általában, és attól persze komoly eltérések vannak, másfél-két hónap környékén indulás előtt szokott lenni egy hupli, amikor viszonylag alacsonyak az árak. Most például a május hirtelen beesett, éppen néhány hete beszéltünk arról, hogy a húsvét egy komoly határ előtte tök olcsó, a húsvét után meg, mondjuk április elejéhez képest az április vége, a húsvéti időszak utáni rész. Nyilván speciális időszak abból a szempontból, hogy a tavaszi szünet Magyarországon az mondjuk meg lett hosszabbítva, elég 20, április 20-a környékén, vagy április 20-a környékén.
16-tól 27-ig talán valami.
Igen, és a következő hét viszont egy hosszú hétvége a május 1 miatt, tehát ott 3 nap suli után ismét egy hosszú hétvégét kapnak a gyerekek, tehát a meghosszabbított tavaszszünet után csak egy 3 napos héttel kezdenek, és egy elég hosszú ünnepi időszak van így, és az az időszak is nagyon lassan indult el lefelé, és a május viszont egy hirtelen hátas dobott, és elkezdtek most végre májusra nagy mértékben esni az árak, tehát nyilván ez a 2-3 hónap, vagy másfél-két hónappal előtte árcsökkenés, ez változó, hogy mikor következik be, mert május éppen most. De nem minden útvonalnál ez változik. De hogyha a kapacitásokat átrendezik és elviszik, és pont az én útvonalamról viszik le a kapacitást, hát beszéltünk arról is, hogy bezárnak útvonalakat, mert a mostani körben is voltak törlések, meg útvonal bezárások, az bőven benne van a pakliban, hogyha mondjuk egy heti 4-re tervezett útvonalból csak heti 2 lesz, akkor az mondjuk sokkal drágább is lesz. Tehát lesznek olyan útvonalak, ahol ez a rendszer borul, tehát ha látunk jó árakat most, akár már nyárra is, amivel úgy vagyunk, hogy nem akarunk ezzel foglalkozni, most legyen az 10 vagy 15 vagy 20 ezer forint is, akkor lehet, hogy azt érdemes megvenni, tehát ez a görbe, ez máshogy fog alakulni. Az biztos, hogy ha kitör a béke, és jönnek a hírek arról, hogy változások lesznek, és a légitársaságok próbálják újraindítani a járatokat. Állítólag ez olyan 6-8 hét alatt onnantól kezdve, hogy aláírták a szerződést, és a fegyverek elhallgatnak, onnantól kezdve az infrastruktúra az rendelkezésre áll majd, és akkor indul majd ez. Ebben élen járnak majd az ultrafapadosok, ez biztos. Akkor indul rögtön az átárazás, az útvonalaknak a törlése, és akkor lesznek nagy változások az áramot. Ami rohanni azért nem érdemes, de amikor ez elkövetkezik, nyilván mi is beszélünk, majd róla újra szólunk, de erre azért érdemes készülni, hogy ez most más
vagy alakul. Ennek az a legnagyobb baj, hogy valószínűleg pont a tehát hogyha most így a várakozásokat nézzük, akkor valószínűleg pont a nyári időszaknak az elejére fog ez bekövetkezni, amikor elindulnak a szabadságulási időszakok, és akkor elkezdenek menetrendeket módosítani, hát nem lesz kellemes, de erre érdemes számítani.
Időn. Hát most fussukat. Fölmerül a kérdés, akkor az elmúlt hetekben is volt jó pár törlésmódosítás, menetrend átírás. Ez szinte mindig van év elején, tehát nagyjából nyilván a bevételi oldalt erősíteni kell, tehát föl kell rakni egy évvel korábban a következő időszaknak a menetrendét, a nyári menetrendet is fölteszik, de néha egészen látványos, hogy ez komolytalan, mert hogy átkopizzák az előző évet, tehát nyilván nem úgy lesz. De addig is jönnek a bevételek, ilyenkor fontos tudni a utasnak, hogy az mese habbal. Tehát most megvetted, akkor neked van egy jegy-egy meg egy átfoglalási lehetőséged, hogyha azt módosítják, de elég nagy eséllyel fog módosulni. És átírás, járatoknak az újra, menetrend újraírása, járatfordulóknak az újratervezése, ez az utasnak törvényszerűen ezt a menetrend módosítást jelenti. Ilyenkor nagyon, sokszor elmondtuk, nagyon nem szabad, semmiképpen nem szabad nem lemondható szállást foglalni, vagy ahol mondjuk ott kell hagyni a depozitot, hogyha mondjuk egy nap vagy két nappal később, vagy előbb, vagy kénytelen menni. Szóval Az első kör ez megtörtént, és ennek keretében például olyan változások vannak, amit a leginkább sajnálatosnak nevezhetünk, hogy a Maldív-szigetek, ami egy nagyon izgalmas vízer útvonal Abu Dhabiból, majdnem azt mondtam, hogy volt, még nem, aki akar szaladjon, mert bezárják áprilistól, élt 2,5 évet, és most meg volt hirdetve nyárra, lehetett is foglalni, kiszedték, vége, szavaz, sajnos, ez úgy tűnik, hogy annyi. Ugyanígy, amivel én például majdnem ráfáztam, az az antaliai útvonal tavasszal, nagyon nagy élmény volt, és terveztem, hogy esetleg pár napra megint másokat megnézve, más részeket megnézve lehetne menni. Tavaly nagyon bevált odafelé a Dalamanba repülni Pozsonyból, ott arra már most is leestek 20 euró környékért az árak, gyakorlatilag fillérekért lehet menni, visszafele megjönnék akkor Antaliából a vízerrel, ezt például előidénybe kiszedték, tehát törölték az egész előidényi járatsort. Ez azért külön nagy ráfázás, hogyha egy ilyenbe beleszaladsz, mert az egyik helyed megvan az egyik légitársaságnál, a másik meg a másiknál, akkor az egyikkel ott maradsz, nyilván visszakapod az árát annak, amit töröltek, de mondjuk az oda úti jegyed az megmarad, akkor azt, vagy azt is bukod, vagy az egész programot szervezed át, vagy jöhetsz mással, tehát ez mondjuk ennek a tipikus esete. Hát Debrecenből sajnos arról azt említést tettünk már arról már hetekkel korábban, hogy becsukják az egyik útvonalat, nyáron is csak kettő lesz, azzal, hogy Burgasz bukta, most egyelőre Larnaka él még nyára London mellett, és a budapesti útvonalak, és akkor majd még sajnáljuk Hániát, Kréta szebbik részét, Heraklion marad, ugye elmúlt 2 nyáron volt a Vizernél, idén nyáron nem lesz, azt is becsukták, meg volt hirdetve, lehetett ráfoglalni, eltűnt, bezárják. De oda legalább a Ryanair majd megy, nyilván jóval drágábban, mint eddig, mert hogy nem lesz konkurencia. Tehát ezek a legfontosabb változások, amik az előző menetrendváltoztatási körben szerepeltek. Hát, hogy mi lesz a következőben, az nagy kérdés.
Hát én még Maldív-szigetekre annyit azért kommentálni, hogy szerintem azért nem biztos, hogy ezt bezárták ezt az útvonalat, tehát egy logikusabb egyébként, hogy szezonális járat lesz.
Télen visszatérhet?
Télen visszatérhet, mert azért alapvetően a nyáron azért nem akkora a kereslet a Maldív, tehát hogy mondjuk nem az igen, a tipikus hely, ahová az ember nyáron megy Maldív-szigetekre, úgyhogy én meg is lepődtem egyébként, hogy
egész hogy éves nem, volt.
Igen, egész éves, tehát ez szerintem azért ez vissza fog térni, ott egyedül, ami bezavarhat...
Ugye a jövő téli menetrendünk még nincs, azt
igen,
nem tudjuk,
igen. Hogy... ami bezavarhat ott egyedül, ha nem tudom, India felé elkezd nyitni a vízer, tehát ott ugye, már, hát ott régóta várják ugye az engedélyeket az indiai hatóságoktól, tehát ott is szeretnének repülni, bár ugye idén azért nagyon sok új repülőgépet is kapva, tehát idén azért lesz egy 17-20%-os növekedése a vízernek, tehát azért...
Meg talán kevesebb áll majd a földön a hajtómű ellenőrzések miatt, tehát kicsit több
hát részben az, de új repülőgépek is jönnek, igen. Plusz van még egy-két repülőgépe, amit Ukrajnában is van, tehát azért az is...
Beragadtak a háborúba, és azokat újra lehet éleszteni.
Igen, tehát igen. Azt mondták, az 6 hónap, hogy újra lehet éleszteni, tehát elméletileg azért kapacitásban is lesz növekedés, tehát azért nem csak az lesz, hogy átrendeznek kapacitásokat idén, hanem azért lesz egy csomó új kapacitás, mondjuk ellentétben a Ryanair-rel, ahol viszont idén problémája lesz. Tehát ott sokkal valószínűbb egyébként a kapacitás átrendezés a Ryanair-nél, mint a Wizz-nél, de valószínűleg mind a kettőnél lesz. Tehát.
Uh-huh. Jó, akkor még mielőtt, lenne még ebben sok érdekes kérdés, de sieljünk gyorsan, de előtte, ha már a Ryanair szóba hoztad, náluk is van egy törlés, és Maldívhoz csak annyit, hogy ott azért elég komoly. Na hát, csak visszajön a hangom. Szóval, díjemelés volt a reptéren, ezért is voltak ott módosítások, ez is befolyásolja nyilván, hogy újraindul-e majd térre. És szintén a Ryanair-nél egy komoly reptéri, illetve adó emelés miatt ritkítják meg nagyon a dániai vidéki repterekre a közlekedést, és ennek sajnos áldozatul esik a Legoland is, tehát a Budapest Billund járat fog megszűnni szintén már tavasztól, tehát idén már sajnos a gyerekekkel nem lehet az eredeti billundi Legolandbe menni Budapestről. Pont mire olyan idő lenne, hogy érdemes lenne menni. Nyilván nagyon minimális nyitotartás van a nyári menetrendváltás előtt elve, addigra ez most kútba esik, ez egy nagyon-nagyon rossz hír, de ezt a Ryanair kommunikáció szerint azok az agyot is komoly díjemelések voltak. No, akkor hol sieltél?
Hát most idén egy ilyen Zakopánéba voltunk síelni, uh-huh. Ami kicsit meglepő. Tehát őszintén szóval, hogy magamtól nem feltétlenül mentünk oda, de így a gyerekeknek a suliába szerveztek egy síelést, és akkor gondoltuk, hogy kipróbáljuk a Lengyelországot.
Na mesélj, én már régóta szívesen kipróbálom.
Egyrészt úgy meglepett, hogy kilométerben viszont nincs olyan nagyon, tehát hogy az ember azt gondolja, Lengyelország kvázi relatíve messze van, de hát az 300 kilométer.
De most már nem kell átmenni az Alacsony Tátrán, M3-ason kikerül, hát, ugye? Vagy hogy mi a jó irány?
De igazániból a útba kb. Mindig, tehát egy olyan 5 óra kb. Az út, uh-huh. Tehát akár tehát több útvonalon lehet menni, de kb. Azért 5 óra az út, tehát végül is vagy hosszabb úton lehet menni autópályán, vagy rövidebb úton a Tátrán kereszt, tehát végül is mindenképpen azért egy 5 óra körüli út, de ilyen szempontból érdekes élmény volt, tehát mondjuk Lengyelországban, hát én nem tudom, nagyon régen voltam, tehát így meglepett, tehát hogy egyrészt az, hogy azért ez még nem Ausztria, tehát azért érezni lehetett, hogy Kelet-Európa, tehát hogy kicsit az infrastruktúra az...
Már hogy ez milyen a pályák állapotán, vagy a lifteken,
nem a pályák,
vagy a
inkább
kiszolgáló?
A települések. Tehát az, hogy van-e járda, nincs-e járda, mit, vagy milyen állapotban vannak az utak. Tehát uh-huh. Kevésbé, tehát nekem egy kicsit még azért úgy tűnt, hogy ott azért hiányzott egy ilyen nagy infrastruktúrális fejlesztés. Úgy a pályák egyébként nagyon... Az nagyon tetszett, hogy tehát ilyen összekötve megcsinálták a felvonókat, tehát lehet, mit tudom én, ilyen 10-10-valahány felvonót egyszerre használni, úgyhogy fölmész az egyik hegyre, lemész, majd utána a következő hegyre megy, tehát hogy nagyon jó meg vannak csinálva, és akkor így gyakorlatilag...
Ez konkrétan az Akopáne pálya
rendszer?
Igen,
igen, tehát hogy gyakorlatilag egész nap úgy tudsz síelni, hogy nem ismételsz pályát, vagy hát nyilván odafelé elmész, akkor visszafelé mész, de hogy ilyen sokkal változatosabb így a síelés, tehát hogy nem egy pályán síelsz, hanem hogy folyamatosan lehet változtatni, viszont a klímaváltozás ott is azért éreztette hatását, tehát gyakorlatilag az összes pálya az hóágyúzva volt, tehát hogy egyébként nem volt, tehát annak ellenére, hogy ilyen 0 fok körül volt, tehát hogy nem akkora magas ez a régió, hogy most már a hóágyúzás nélkül meg tudjon maradni a hó, úgyhogy hát sajnos itt is egyre érezni ezt a hatást, hogy azért figyelni kell az időjárást, tehát volt olyan napunk, amikor konkrétan 14 fok volt a mutatott a pályán, és már azért kezdett olvadni a hó.
Hát, az már kicsit alacsonyabban is szokott olvadni.
Hát igen, és ugye, de volt olyan nap, amikor éppen -3 fok volt, és esett a hó, tehát ugye mit tudom, egy ilyen azon a rövid egy héten, tehát így elég szélsőségesen alakult az időjárás.
Árban hogy néz ki?
Árban azt mondom, tehát a szállások egyébként nem olyan rossz, tehát a szállás ki lehet fogni, tehát szerintem tehát olcsóban lehet meg, tehát igazán a szálláson lehet szerintem valamennyit Ausztriához képest, talán ilyen szlovák, vagy még talán Szlovákiához képest is. Most azért annyira sokat nem néztem, hogy most nagyon objektív képet mondjam, tehát így érzetre szerintem alapvetően relatíve olcsók a szállások.
Tegyük hozzá, ugye az zlotyival szemben is nagyon nagyot gyengült a forint, tehát hogyha nem lett volna az elmúlt mondjuk 3 évben ez a drasztikus változás, akkor valószínűleg sokkal jobban föltűnne ez a különbség. Tehát ezzel együtt is, hogy az zlotyival szemben is nagyon rosszul áll a forint, és drágult számunkra Lengyelország az elmúlt években, akkor még az így is érezhető.
Hát de én inkább ilyen Ausztriát meg Szlovákiát hasonlítom össze, tehát most nyilván a forint gyengülés ebben nem veszem be, tehát hogy az nyilván drágult, tehát inkább
értem,
az,
csak
hogy
a különbség kisebb.
Igen, tehát hogy én szerintem szállás lehet ott, tehát a sibérletek azok ilyen hasonló nagyságrend, tehát itt most 3 napra volt ilyen, hát kb. 120 euró talán, vagy van a sibérlet, tehát ilyen, tehát az
ilyen... Napi 40, azért kicsit az osztrák alatt van ezek szerint.
Igen, igen, de tehát nem ilyen nagyságrendi különbség van, tehát ilyen ugyanaz a zárkategória.
Hát szóval euróba számolunk, azért ilyen, ezek szerint olyan 20-25%.
Igen, szerintem az éttermi árak talán, tehát mit tudom én, hát nem tudom, most nyilván Magyarországon is nagyon emelkedtek az utóbbi időben, tehát most már egyre jobban, tehát így a magyar árszínvonalhoz képest nem éreztem drágának Lengyelországot, tehát olcsónak se, tehát úgy alapvetően, tehát így azt mondom, hogy elfogadható árak voltak, tehát inkább az érzet volt egy kicsit, hogy néha, tehát amikor megy mondjuk az ember ott Zakopanei környékén, hogy tehát van egy része, tudod, amit mit tudom én, egy ház, vagy egy szálloda, vagy ilyesmi, tehát nagyon tip-top, meg nagyon jó meg van csinálva, és akkor környezetben lévő infrastruktúra meg egy kicsit elhanyagol. Tehát, hogy nem az az érzés, mint mondjuk Ausztriába mész, és akkor minden tip-top, tehát hogy egy, tehát így teljesen, tehát hogy ebből volt egy ilyen kicsi ilyen érzetem, de mondjuk ez a pályákon ezt nem érez. Tehát, hogy azt mondom, tehát ezek a sípályák, felvonók, ezek egyébként teljesen jók voltak. Tehát, hogy abszolút tehát kellemes, és mondom, ez az 5 óra autózás, hát most nyilván ez már, tehát egy ausztriai síterepet is elér az ember, meg Szlovákiában is sok helyen el, tehát hogy igazándiból azért nincs.
Ez hasonló jobb osztrák és szlovák síterepekhez.
Igen. Tehát annyiból más, hogy nyilván lehet itt mondjuk érdekességképpen, tehát hogy mondjuk lengyel, tehát nyilván kajákat lehet próbálni, tehát egy kicsit, tehát mondjuk ilyen helyi, tehát mondjuk van egy-két dolog, ami nyilván mondjuk az ember változatosság, tehát meg szeretné itt kóstolni a különböző környező országoknak a kultúráját, tehát volt ott azért egy pár helyi dolog, amiért érdemes úgy elmenni.
Igen. Hát erről beszélgettünk tavaly, és hosszasan soroltuk is, hogy most nem megyünk bele. Most szusszanunk, aztán utána ismét visszatérünk a norvég vizekre, de egy másik különleges hajóval. Mindjárt folytatódik az Okos Utas magazin.